Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és hogy valóban Isten tiszteletté lehessen a mi együttlétünk. Mobiltelefonjainkat kapcsoljuk ki, némítsuk le erre az időre, hogy ne vonja el semmi sem a mi figyelmünket Isten igéjéről és üzenetéről. Szeretettel hívom és hívogatjuk a testvéreket heti gyülekezeti alkalmainkra. Kedden este 6 órai kezdettel tartunk bibliaórát ima közösséggel. Csütörtökön 9 órakor a Derűs Alkonygondozóházban, 10 órakor pedig a 60-i nyugdíjas házban tartunk Isten tiszteletet. Csütörtökön este 7 órai kezdettel a nőtestvéreket hívjuk női órára, gyülekezeti termünkbe. Pénteken reggel YouTube csatornánkon napi igemagyarázatot teszünk közzé, 9:30 órai kezdettel babamama kört tartunk, majd pedig 4 és 5 órai kezdettel a konfirmandusokat várjuk a konfirmációs oktatásra. Az elkövetkezendő úrnapon is, ahogyan lenni szokott, 9:30 órai kezdettel ima közösséget tartunk, 9:50 órai kezdettel pedig Isten tiszteletet, vele együtt és párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet. Nagy szeretettel hirdetem, hogy jövő vasárnap délután 3 órától körülbelül este 6 óráig tervezzük a gyülekezeti családos délutánt. Nagy szeretettel hívjuk erre a családokat, kicsiket, nagyokat, szülőket, nagyszülőket is, és ennek az alkalomnak a lezárása egy kis szeretett vendégség lesz, melyre sütemény, pogácsát kérünk és el is fogadunk. Szeretettel hirdetem azt is, hogy ahogy erről már korábban szóltam, jövő szombaton reggel 9 órától egy ilyen karbantartó, takarító, szépítő napot tartanánk itt a gyülekezetben, és erre önkénteseket hívunk, várunk. Az a kérésünk, hogy akikben már úgy megfogalmazódott, hogy szívesen jönnének, azok iratkozzanak föl kifelé menet, ott a presbiteri asztalnál. Örülünk ennek a kisbabának nagyon, hogy itt van, de azt kérem, mert nagy riválisom, úgy látom, hogy itt egy teremmel odébb menjünk ki vele. Minden hallatszik odakint, remélem legalábbis, hogy a hangszórókat bekapcsolták a testvérek, és semmi probléma. Tehát azt kérjük, hogy akik a jövő szombaton szeretnének itt a takarításban, a templomban, meg a templomkert körüli kis karbantartásban részt venni, azok iratkozzanak föl, hogy tudjuk mégis hány emberre számítsunk. Távolabbi esemény lesz május 21-én gyülekezetünkben a konfirmáció. Erre is készüljünk imádságos szívvel, május 21-én, 2 hét múlva lesz ez. Örömmel osztozunk Pirkáné Torma Zsuzsanna hitoktatónk örömében, akinek e héten született meg a 4. unokája. Elment, hogy előkészítsék a szülést, de a gyermek úgy gondolta, hogy itt az idő most vagy soha, meg is született azon nyomba ott a lakáson. Isten hozta őt is. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy itt az előtérben, a fali újságon egyfajta megemlékezést készítettek elő kedves testvéreink. Gyermekek alkotásai vannak ott, némi kis bibliai munícióval, igékkel. Köszönjük Ildikónak, aki ezt koordinálta, Fischer Péterné Ildikónak, és hát az alkotóknak is. Nézzük meg, anyák napja a témája ennek a fali újságnak. És akkor nem szeretném, ha az egész Isten tisztelet hirdetésekkel telne, de azt az instrukciót kaptam, hogy hirdessem még a testvéreknek, hogy a Nován megszervezett gyülekezeti hetünkre, akik jelentkeztek, erősítsék meg a jelentkezésüket előleggel. Nova, köszönöm, köszönöm. Néztem, hogy újabb riválisom van, de csak én butulok. Ide van írva, hogy bagolyírtás, én megmondom, hogy Nova, mert oda jártunk több mint 10 évig. Szóval bagolyírtáson lesz a gyülekezeti hetünk, és akik jelentkeztek erre, azok erősítsék meg előleg befizetéssel, és van még egy-két szabad hely, vagy néhány, akik szeretnének jönni, úgy döntöttek, a Fali Újságon találnak erről információkat, azok jelentkezzenek minél hamarabb. És akkor a legörömtelibb dolgot hagytam itt hátra. Az elmúlt 2 hétben céladakozást hirdettünk Halász Zoltán és felesége Évike munkájához, akik Borsodban végeznek munkát, és azt a kérést juttatták el hozzánk, hogy némi anyagi segítségre volna szükségük, hogy ott a munkájukat, missziós munkájukat el tudják végezni, és örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy 630 ezer forint adomány gyűlt össze, és ezt az elmúlt héten át is tudtam nekik adni. Nagyon szépen köszönik, már meg is küldték a köszönő levelet, csak az már nincs még egyelőre kinyomtatva, de majd jövő héten ott lesz a Fali Újságon. Hálásan köszönjük az adakozóknak, és Isten áldja meg Zoltánnak és Évének a szolgálatát. Kedves testvéreim, most hitvallásunk mai napra kijelölt részét olvasom. A heidelbergi KT 19. úrnapja van soron, amelyben az apostoli hitvallás tételeit magyarázzuk, és ezek közül most a következők kerülnek sorra. Miért mondod ezt? Ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ott az ő keresztjén egyháza fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atya. Mit használ nekünk, a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? Először, hogy Szent Lelke által mireánk tagjaira kitölti mennyei ajándékait, továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat? Az, hogy minden némű háborúság és üldöztetés közepett, felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélő bírót, aki előbb érettem, Isten ítélő széke elé állott, és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő majd minden ellenségit és ellenségeimet örök kárhozatra vesse, engem pedig minden ő választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyen. Kedves testvéreim, amint látjátok, keresztelésre készülünk, a 329. dicséretünk második versét énekeljük most, a 329. számú dicséretünk második versét: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Yeah.
áld szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön.
Értek testvéreim, fennállva hallgassuk meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus mennybe menetele előtt a keresztség sákramentumát. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így jelenti ezt ki nekünk a Szentlélek Máté evangéliumának 28. fejezetében a 18. verssel kezdődően. Foglaljuk el helyünket. Nagy szeretettel köszöntjük testvéreinket, Pócsik Istvánt és feleségét Dulcineát, akik második gyermeküket hozták ide ma közénk, hogy a gyülekezetben, a keresztség sákramentumában részesüljön, majd az Adél nevet fogja ő kapni a keresztségben is. Kedves testvéreim, hívő, kedves atyafiak ülnek most itt a gyülekezet előtt, és azt gondolom, hogy amikor egy ilyen keresztelőre, egy ilyen eseményre sor kerül, akkor azok, akik hívők, talán még inkább beleesnek abba a kísértésbe, hogy hát kvázi rutinszerűen csináljuk ezt a dolgot. Ugye ott ül már egy kis fiúcska édesapa ölébe, ő is meg van keresztelve, nagyon a kislány, akkor őt is megkereszteljük. Egyébként a rutint folytathatjuk, tehát bátorítalak benneteket, hogy jöhetnek a többi gyermekek is, meg fogjuk őket keresztelni, de nagyon fontos, hogy nehogy abba a hibába essünk, hogy elfelejtünk azon kicsit töprengeni, meg gondolkozni, hogy mit is csinálunk. Mert a hívők életében sokszor ez egy természetes dolog, hogy megkereszteljük a gyermekünket, de olykor elfelejtjük kellő mélységében átgondolni, hogy mit is teszünk, és amit teszünk, azt miért tesszük. Ezért most engedjétek meg, hogy egy kicsit ezt az énekszöveget hívja, amit segítségül, amit az imént elénekeltünk, és azért szoktuk ezt itt énekelgetni a gyülekezetben, már tudjuk nagyjából kívülről, akik ide járogatunk, meg régebbi gyülekezeti tagok, de nagy kérdés, testvérek, az, hogy értjük-e azt, amit ebben az énekszövegben az imént elénekeltünk. És értitek-e ti, meg a keresztszülők, meg azok a szerettek, akik most itt vannak velünk a gyülekezetben, hogy miről is szól ez az ének, pontosabban ebben az énekben elmondott hitvallásunk. Mert hogy azt énekeltük itt az imént, hogy van valaki, aki már akkor megszületett, amikor mi még nem éltünk. Persze, hát amikor ránézünk a szüleinkre, a nagyszülőkre, akkor tudjuk, hogy ez rájuk nézve is igaz, ők hamarabb születtek, mint mi. De itt egy valakiről éneklünk, mert azt mondjuk, hogy nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Tudom, hogy anyák napján nagy a kísértés, hogy az édesanyákra gondoljunk, hogy talán ők vannak itt megszólítva, akiknek a megszületése nélkül nincsen újabb születés sem. De hát azzal folytatódik, hogy még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Igen, még ez is elmenne valakire, aki földi felmenőnk, mert hogy a magzatok, noha teljes életek ott az anyamében, bizonyos dolgokat még nem tudhatnak. Még nem tudhatják azt, hogy hogy néz ki az ő édesanyjuk, meg az édesapjuk, meg hogy néz ki az a környezet, amiben majd megérkeznek. De ott már bajba vagyunk, hogy tulajdonoddá tettél. Mert hogy mi keresztény emberek azonnal reagálunk erre, mi tudjuk, hogy a gyermek nem a mi tulajdonunk. Noha tőlünk származik a gyermek, de nem a mi tulajdonunk. Nélkülünk nincsen gyermek, de mégsem a mi tulajdonunk. Azért nem a mi tulajdonunk, mert már a Biblia második lapján azt olvassuk, hogy elhagyja az ifjú az ő apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nem arról olvasunk, hogy a szülők eladják a gyermeküket, és lemondanak róla, hanem arról olvasunk, hogy a gyermek elhagyja az ő apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, a társához, és lesznek ketten egyé. Nem a tulajdonunk a gyermek. De ha még tovább figyeltünk erre a szövegre, akkor még inkább kikristályosodik, hogy miről is énekelünk. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet. Hát a gyermek nem a mi kezünk által formálódik. Mi keresztjének tudjuk, hogy minden élet Isten alkotása, Isten kezének a munkája. Akkor tehát ebben az énekben nem az édesanyákról, nem a szülőkről van szó, hanem Istenről van szó, aki megformálta a mi életünket szent keze által. És mit énekeltünk? Mi volt az utolsó tétel ebben az énekben? Miért formálta meg bennünket a szent keze által? Hogy társunk legyen ezen a földön. Tudjátok, az embernek nagy szüksége van arra, hogy jó társaságban éljen. Egy jó társaság a család. Remélem, hogy ez nálatok is így van. Akik a családjukat szeretik, azok jó társaságot biztosítanak a családjuknak. De ezek múlandó kapcsolatok. A szüleink, nagyszüleink nincsenek mindig velünk. Ma is talán sokan vannak itt, akik az édesanyjukra emlékeznek, de már nincs velünk az édesanyánk. Nincsenek velünk a nagyszülők. Elmentek minden élők útján. És akkor kimarad a társunk? A férjünk? Lehet, hogy már ő sincs mellettünk. A feleségünk? Lehet, hogy őt is elvesztettük már. A testvéreink? Lehet, hogy összevesztünk. Lehet, hogy nem beszélünk hosszú idő egymással. Ki lehet az a társaság ezen a földön, amelyik a legjobb társaság? Hát ez Isten, testvérek. Istenre van nekünk szükségünk, és azt mondjuk el ebben az énekben, amellyel készülünk a keresztelőre, hogy mi hisszük azt, hogy Isten eljött erre a világra az Úr Jézus Krisztus által, tulajdonává tett bennünket a megváltásban, hiszen azt mondja Ézsaiás könyvében, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És mindezt azért tette, mert ő így döntött, azaz úgy döntött, hogy társunká lesz ezen a földön. Amíg az ember nincs Isten társaságában, addig nagyon magányos. Addig az ember küzd, addig mindig elégedetlen, addig mindig szomorú, vagy az örömei is csak nagyon múlandó örömök. Amikor az Úr Jézus Krisztus, ami társunká lesz, azáltal, hogy személyesen a hitünket, a bizalmunkat belévetjük, amikor megértjük, hogy ő azért jött el erre a földre, hogy engem megváltson, tulajdonává tegyen, akkor az ember bekeveredik a világ legjobb társaságába, az Istennel való társaságba. Abba a társaságba, amelyből kiestünk ott a bűnesetkor, és amely miatt nekünk folyton folyvás problémánk, bajunk van az életben. Jézus Krisztus által helyreáll ez a kapcsolat. Kedves István, kedves Dulcinea, kaptatok egy gyermeket Istentől, és én remélem, kívánom, hogy nem csak én vagyok itt abban a hitbe, mert én csak megkeresztelem őt, de ti akarjátok, hogy ezt a gyermeket megkereszteljük. Szóval remélem, hogy nem csak én vagyok úgy itt a gyülekezetben és ebben az órában, hogy hiszem azt, hogy az Úr elválasztotta Adélkát is arra, hogy társa legyen ezen a földön. Hogy ő is boldog ember legyen. Tudunk mi tenni valamit azért, hogy ő az Isten társaságát fölismerje, hogy ezt a legjobbnak ismerje föl, hogy erre magát odaadja? Tudunk tenni, erről fogok rövidesen szólni a prédikációban is, és azt kívánom nektek, hogy Isten segítsen meg benneteket, hogy meg tudjátok ezt tenni. Beszéljetek neki Jézus Krisztusról, mondjátok el neki, ezt énekeltük a keresztelődön, hogy még nem voltál, de valaki megszületett te érted, eljött erre a világra, tulajdonává tett téged. Nem a miénk vagy, mert mi elmegyünk. Az övé kell, hogy legyél. Ha boldogságot keres, akkor benne kell, hogy megtaláljad. Ha elmondjátok, hogy ez Jézus Krisztus, ha odaélitek elé a ti hiteteket, akkor én hiszem, hogy ezt Isten eszközül fogja használni arra, hogy Adél, meg a bátyuskája is minél hamarabb oda találjanak erre a jó társaságra Jézus Krisztussal. Segítsen meg benneteket ebben a mi Urunk. Amen. Kedves testvéreim, álljatok most föl helyetekről, és az egész gyülekezet is, és válaszoljatok arra a két kérdésre, melyet ilyenkor mindig fölteszünk. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a református keresztjén Anya Szentegyházba befogadjuk? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy fogjátok nevelni és neveltetni, hogy amikor majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen hitvallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről és bizalmáról? Ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten segítsen meg benneteket ígéretetek megtartásában. Testvéreim, akik hiszünk, tegyünk most közösen hitvallást, ami Urunkba vetett hitünkről, az apostoli hitvallás formája szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada. Felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással köszönjük meg neked Adél életét, mennyei édesatyánk, az ő érkezését és mindazt az örömet, amit általa hoztál a Pócsik család életébe. Megköszönjük neked azt, hogy te ajándékod ő fogantatásában, mindez idáig való megtartatásában. Adjad, hogy szülők, keresztszülők, nagyszülők mindig szem előtt tarthassák azt, hogy te milyen kegyelemmel és szeretettel voltál feléjük, és ébrezgesd, és erősítsd a szívükbe azt a bizalmat, hogy nem csak ajándékot adtál nekik, hanem velük és mellettük vagy életüknek minden idejében. Köszönjük te neked a te elválasztó akaratodat, köszönjük neked kijelentésedet, amelyben szövetséget ígérsz mindazok leszármazottainak, akik veled szövetségre lépnek. Kérjük, hogy segíts meg mindazokat, akik e gyermek körül megjelennek, hadd tudjuk őt emlékeztetni, vezetni te hozzád, a te kegyelmedhez, a te szeretetedhez, és ha lehetséges, hadd kérjük, engedd meglátnunk azt, hogy ő megnyitja szívét, lelkét te előtted, hogy ahogyan te vele voltál, és vele vagy, ő is veled legyen. Kérünk, légy segítségül ebben mindannyiunknak, adj ebben türelmet, kitartást, odaszánt engedelmességet, következetességet, mindazt, amire szükségünk van, hogy feléje a te evangéliumodat, Úr Jézus Krisztus, örömmel, hálaadással tudjuk minden időben közvetíteni. Hallgasd meg a mi könyörgésünket, mennyei édesatyánk, leborunk előtted imádattal, hálaadással, és a te parancsod szerint így tárjuk föl előtted a mi kérésünket is. Amen. Adél, keresztellek én téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Isten hozott között. Kedves testvérek, folytassuk most Isten tiszteletünket, imádságos szívvel valljunk hitünkről a 431. dicséretünk éneklésével. A 431. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Úristen, kérünk tégedet! Kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak ővérével nagy bűneinket töröld el, szent lelked erejét. Amit e szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, adjad, hogy igaz legyen, amit az imént énekeltünk, hogy meg akarunk maradni a te szövetségedben minden mi gyermekinkkel. Köszönjük, hogy ezt a szövetséget ma is kínálod nekünk, és ezen a napon különösen is emlékeztesz bennünket arra, hogy a szövetség, amelyre hívsz, egy győztes szövetség, hiszen a te fiad, akit elküldtél ebbe a világba, feltámadott és él, és ott ül a te jobbodon. ő általa és ő érette kiáltunk ma te hozzád, és kérjük, hogy értesd meg velünk a te szeretetedet, jóságodat, kegyelmességedet, és így munkáljad a mi szívünkbe, hogy mi ne akarjunk tovább lépni, és tovább élni te nélküled, a veled való kapcsolat nélkül, hanem odaadjuk magunkat teljesen te neked, hogy megerősödjünk a beléd vetett hitünkben. Kérünk, szent lelked erejével, igéd által, munkáljad ezt közöttünk és bennünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg Istennek igéjét, amelyet az ő szent lelke segítségével magyarázok közöttetek, Mózes második könyvének 20. fejezetéből. Mózes második könyvének 20. fejezetéből a 12. verset olvasom, ahol ezek vannak megírva. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Hát remélem, hogy a testvérek megismerték, hogy ez az ige, az 5. parancsolat a 10 parancsolat közül. Ez a parancsolat a teremtési rend szerinti családban, amelyet egy férfi és egy nő házassága teremt meg, a megjelenő generációk kapcsolatát, valamint az egyének és családok által alkotott társadalomban a függőségek viszonyát szabályozza. Amikor egy férfi megházasodik, akkor Isten parancsának enged. Amikor egy házasságban gyermekek jelennek meg, akkor az Isten teremtési rendje és parancsa bontakozik ki, amely így szólt az első emberhez, szaporodjál és sokasodjál. Ez az a folyamat, amelyben a világ kezdete óta létrejönnek generációk. Ha a generációk létrejötte Isten parancsa, és az általa adott lehetőségek határain belül áll elő, akkor minden bizonnyal úgy, és akkor fog jól összekapcsolódni a generációk sora, ha a kapcsolatuk is Isten törvényes rendjének megfelelően alakul. Tehát nem csak odáig terjed Isten parancsa, hogy az ember házasodjon meg, szaporodjon és sokasodjon, hanem Isten parancsai túlmutatnak ezen, és megmutatják nekünk azt, hogy hogyan kell nekünk élnünk itt a Földön, szülőként, gyermekként, generációként, és hogyha ebben is komolyan vesszük Isten parancsát, akkor alakul minden úgy, hogy az számunkra jót jelent. Isten alapvetően az 5. parancsolatban hozza elénk az egyik ilyen fontos tételt és tézist, amit szülőknek és gyermekeknek, generációknak együttesen komolyan kell venni. Az első dolog, amit meg kell, hogy állapítsunk, amikor elolvassuk az 5. parancsolatot, hogy ez a parancsolat nem tesz különbséget férfi és nő között. Tudjuk, hogy a házastársi szövetségben azt tanítja a Biblia, hogy a férfinek és a nőnek más a szerepe. De ez a parancsolat mégis a gyermekeknek szólóan említi fel a szülőket, és amikor a gyermekek felől beszél a szülőről, akkor a szülőket egyenlővé teszi. Magyarán, tiszteld apádat és anyádat, azt jelenti, hogy egyenlő, egyforma tisztelet illeti meg édesapádat és édesanyádat. Amikor a szülőségnek a lényegét keressük, hogy mi is a szülőségnek a bibliai lényege, akkor túl azon, hogy a Biblia testi származtatást adja a szülőségben, látunk egy nagyon fontos dolgot, ez pedig az, hogy a szülő legfőbb feladata, ami az identitását is biztosítja a szülőségnek, az, hogy a szülő nevel és oktat. A gyermekét neveli és oktatja. Talán sokan vagytok, akik arra gondoltok, hogy hát biztos, hogy nem ez a szülőségnek a normája, hogy nem ez a szülőségnek a lényege, hanem a szülőségnek a lényege a szeretet. Nem vitatkozom veletek, de arra kérlek, hogy fontoljátok meg azt, hogy a szeretet ember és ember között mindig valamiben, valami által realizálódik, foghatóvá válik. Ugye általában akkor szokták a feleségek megkérdezni a férjüket, hogy szeretsz-e még, amikor nem érzik azt, hogy a szeretet realizálódna feléjük valamiben. Lehet, hogy a férj még mondogatja, hogy szeretlek, drágám, persze megfordulva is igaz ez, lehet, hogy egy feleség is mondogatja a férjének, hogy szeretlek, ám drágám, de akkor kérdőjeleződik ez meg bennünk, amikor ez nem realizálódik semmibe. Nem tudjuk megtapasztalni, hogy az mit jelent neked, hogy te szeretsz engem. A szülő és a gyermek kapcsolatban a szeretet a nevelés által, az oktatásban realizálódik. Az a szülő szereti igazán a gyermekét, amelyik neveli és oktatja őt a Biblia szerint. Ez a szeretet helyes realizációja. A Biblia a római levél 13. fejezetének 10. versében azt mondja, hogy a törvény betöltése a szeretet. Azaz az Isten felé való szeretetünk abban realizálódik, abban lesz kézzel foghatóvá, hogy törekszünk az ő törvénye szerint élni. Mi könnyedén kimondjuk azt, hogy szeretjük Istent, de hogy valóban valaki szereti az Istent, az abban látszik meg, hogy realizálja ezt. Hogy realizálja? Azt mondja a római levélben a Szentírás, hogy be kell tölteni a törvényt. Azzal tudjuk megmutatni, hogy Istent szeretjük. Hogy törekednünk kell az ő rendjének, az ő törvényének a betöltésére. Ha az Isten felé való szeretetünk, akkor a gyermek felé való szeretetünk is meg kell, hogy formálódjon. Testet kell, hogy öltsön, és ennek, ahogy mondtam, és hadd mondjam újra, az egyik legfőbb módja a Biblia szerint a szülői oktatás, nevelés, ami szeretetünknek nem jó realizációja a Biblia szerint, vagy nem tökéletes realizációja a csokoládé, az Xbox, meg az okos telefon. Az is kifejezi valamilyen módon a mi szeretetünket, de a Biblia azt mondja, hogy a legjobb, a legdirektebb módja a szülőknek a gyermek felé való szeretet megnyilvánulása az, hogyha nevelik és oktatják a gyermeküket. A keresztény családban éppen azért, mert Isten igéje erre tanít bennünket, soha nem tekintünk úgy a gyermekre, mint egy kis felnőttre. Ebből következik, hogy a keresztény családban a gyermek nem egy kis felnőtt. Ne gondoljuk azt, testvérek, hogy a gyermek már mindent tud. Se azt ne gondoljuk, hogy képessége van életkérdésekben való döntések helyes meghozatalára. Kedves szülők, nem kell mindenről a gyermeket megkérdezni, mert nincs érettsége hozzá, hogy arra jól válaszoljon. Nem jó, amikor a világban a gyermekek kezdenek uralkodni. Hadd mondjam így, hogy nem jó, amikor a gyermekek kezdik megmondani a felnőtteknek, hogy mi a helyes cselekvés. Nem jó, amikor egy gyermek előáll és bejelenti, hogy itt a világ vége hisztérikus hangulatban, és aztán országvilág elé kiposztolják, meg meghirdetik, hogy ő mondja meg az igazságot. Ez nem jó, egészen egyszerűen, elfogadhatatlan. Nem jó, amikor gyermekek vonulnak fel, és magukból kikelve üvöltöznek, kővel dobálóznak, káromkodnak, rongálnak, mert a felnőtteket a maguk akarata alá akarják kényszeríteni. És akkor hadd mondjam a hétnek az újabb megdöbbentő dolgát. Nem jó, amikor gyermekek veszik a kezükbe az igazságszolgáltatást, és önbíráskodnak, fegyverrel a kezükbe. Ez nem jó dolog. A gyermekek nem kis felnőttek. A gyermek nem mindentudó, nem is képes koránál, élettapasztalatánál fogva életkérdésekben való döntések helyes meghozatalára. Ezért kell őket nevelni, és ezért kell őket oktatni. És a Biblia azt mondja, hogy az a szülő, aki szereti a gyermekét, az oktatja, neveli a gyermekét. A régi világban mindent a szülőktől tanultak meg a gyermekek. Talán abban a világban, ahol a legidősebb testvéreknek a szülei éltek. Amikor még nem volt iskola rendszer, a világ akkor is volt. És akkor a gyermekek mindent, erkölcsöt, munkát, minden egyéb dolgot a szüleiktől tanultak meg. Amit a Biblia már korán a szülőkre terhel, azonban még fontosabb ennél. Azt olvassuk az 5 Mózes 6-ban, a 6. és 7. versben, hogy a szülőknek el kell mondaniuk, meg kell ismertetnük gyermekeikkel kitartóan és minden helyzetben azt, hogy Isten mit parancsol az embernek. Tehát egy szülő, egy keresztény családban különösképpen sem lehet ez kérdés. Be kell avassa a gyermekét abba, amit a gyermeke nem lát. Abba, hogy Isten van. Istennek van parancsa, követelése, útmutatása, amit a gyermeknek is meg kell ismernie. Noha a mai világban az információ már sokkal jobban elérhető, mint korábban, sok dolgot a gyerekek ma már nem a szülőktől tanulnak, hanem a pedagógusoktól, tanároktól, oktatóktól. Egy dolgot mégsem vethetnek le a vállukról a keresztény emberek, ez pedig az, hogy a gyermekük számára oktatást, nevelést kell adniuk Istenről. Ezt a hitoktatás sem emeli le a szülők válláról. Tehát nem mondhatja egy szülő azt, hogy én beíratom a gyereket, és majd az iskolába, a hitoktatáson megtanítják neki azt, hogy kicsoda Isten. Mert ezt a dolgot Isten igéje a szülőkre terheli, azt mondja, hogy ebben áll a szülőségnek az egyik legfontosabb ismérve. Nem csak egy biológiai folyamat az, hogy szülőké lettünk és leszünk, hanem ez sok mindent jelent azzal együtt. A Biblia szerint az egyik legfontosabb dolog, hogy Isten ismeretére és az Isten tiszteletére tanítjuk és neveljük a gyermekeinket. A keresztény szülők erre tesznek a keresztségben fogadalmat, az imént hallhattuk itt a Pócsik család is, keresztszülőkkel erre kötelezte el magát. Ez nem valami melléktevékenység, hanem a szülők legfőbb kötelessége a gyermekeik irányába, ugyanis hadd kapcsoljak vissza, ebben realizálódik a mi szeretetünk a gyermekeink felé. Hogy emlékeztetjük őket arra, hogy Isten van. Hogy van valaki, aki nagyobb a szülőknél, aki ítéletet fog hozni az ő élete és a mi életünk felett is. Ebbe be kell, hogy avassuk a gyermekeket. Hogy ne kételkedjünk ennek a rendnek a valódi voltában, Vegyünk példának egy bibliai könyvet, a Példabeszédek könyvét, talán sokan ismerik a testvérek közül. A Példabeszédek könyvének tanítója apának nevezi magát, még azt, aki tanít, a fiamnak nevezi. Hajlunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy valódi apa-fiú kapcsolatban született írás, de sokkal inkább arról lehet itt szó, hogy a tanító az apa, a tanuló, aki tanul tőle, az a fiú. Pál azt írja a korintusi gyülekezetnek, hogy ő az apjuk, aki az evangéliummal nemzette őket. Az 1 Korintus 4.15-ben olvasunk. Hát nem Pál apostol nemzette fizikailag, biológiailag a korintusi gyülekezetet, de ő volt a tanítója a gyülekezetnek. Azt mondja, hogy én nemzettelek benneteket az evangélium által. Hirdettem nektek az Isten igéjét, és ti megtértetek. Úgy tekintsetek rám, mint ahogy egy gyermeknek kell az ő szülőjére tekinteni. De ugyanígy beszél például a fiatal munkatársáról, Timóteusról, az 1 Korintus 4.17-ben, vagy egy másik munkatársáról, Tituszról, az 1 Timóteus 1.2-ben, vagy Onézimuszról, erről a megtérő rabszolgáról, a Filemon 10-ben olvasunk. Úgy beszél róluk, mint az ő gyermekei. Holott Pál apostolnak nem voltak biológiai gyermekei, de ő tanította őket. És ezt a hasonlatot használta, mert ez volt a legkézenfekvőbb ennek az Ószövetséget előről, hátulról, hátulról előre ismerő embernek. Hogy ezt a képet használja. Testvérek, tegyük fel a kérdést, hogy mindezeknek fényében mit jelent az 5. parancsolatban előírt tisztelet. Tisztelt atyádat és anyádat. A héber nyelvben ennek a szónak a jelentése, az alapjelentése az, hogy valami súlyos, valaminek súlya van. Ez azt jelenti szabad fordításban, hogy tisztelni azt jelenti, hogy elismerem, súlyt adok az én szüleimnek. Adj súlyt annak, hogy ismered az apádat és az anyádat. Tiszteld őket. A tiszteld apádat és anyádat a szülőkről szól elsősorban. És a Biblia azt mondja, hogy a szülőség Istentől kapott tekintély, annak súlya van, amit a gyermeknek tisztelnie kell. Hogy ezt még jobban értsük, testvérek, hadd mondjam el, hogy van ennek egy ellentéte is a Bibliában, ettől óv a Szentírás, attól, amikor valaki a szüleit átkozza. Beszél őszintén a Biblia arról, hogy van ilyen élethelyzet, amikor egy gyermek átkozza a szüleit. Ez az átkozás, amiről itt olvasunk a Bibliában, egy olyan szóval van kifejezve, aminek meg az az alapjelentése, hogy jelentéktelenítés. Levegőnek tekintés. Azt mondja a Biblia, hogy egy gyermek ne átkozza a szüleit, magyarán ne tekintse őket semminek, levegőnek. Ne jelentéktelenítse, ne becsülje le, hanem az Istennek az a követelése, hogy a gyermek adjon súlyt annak, hogy neki szülei vannak, édesapja és édesanyja. A keresztény szülőknek nem magán ügye, testvérek, hogy a gyermeküknek mit engednek meg önmagukkal szemben. Nagyon sok szülő és nagyon sok keresztény szülő is azt gondolja, hogy végül is úgy nevelem én a gyerekemet, ahogy akarom. Azt engedek meg neki, amit én akarok. De ha megértjük azt, amiről itt a Szentírás beszél, akkor látni fogjuk azt, hogy a gyermek Istentől kapott ajándék, a rend az, hogy minden gyermeknek van édesapja és édesanyja, és innentől kezdve Istennek az a követelése, hogy a gyermek adja meg a szülőnek a tiszteletet. A szülőtől pedig azt várja el Isten, hogy oktasson, neveljen, magyarán, hogy követelje meg a tiszteletet, és ebben a Biblia azt is világosan elmondja, hogyha kell, akkor fegyelmezéssel is. Egy szülő egy fegyelmezéssel is kényszerítse ki a gyermekből azt, hogy a gyermek tisztelje őt. Testvérek, ez a keresztény gondolkozásban az isteni rend védelme. Az isteni rend védelme. Belenevelése, beletanítása egy olyan rendbe, amin ő nem tud változtatni. Minden gyermek akar változtatni a dolgokon. Sokszor vannak, akik életük végéig gyermekek maradnak. És ha azt mondják, hogy A, akkor ők kapásból rá mondják, hogy B. Minden gyermek ilyen. A Pócsik család már tudja, hogy a gyermekek ilyenek. Hogy mondom neki, hogy ezt csináljad, és azt mondja, hogy nem. Mi is tudjuk, akik gyermekeket nevelünk, mert akiknek unokáik vannak, tudják. Hányszor kéritek meg őket, hogy ne szedje le a terítőt, ne dobálja el a poharat, oda megy hozzád, elmennek, és te fél napig szedegeted, meg rakod össze a lakást, mert hiába kéred, ő úgy gondolja, hogy nem kell a rend, nem kell alkalmazkodni. Az a jó, ha én vagyok a király. Ha az történik, amit én akarok. Testvérek, a keresztény családban azért tanítjuk, oktatjuk, fegyelmezzük a gyermekeinket, mert ezzel azt tanítjuk meg neki közvetlen módon, hogy van egy tőlünk független rend, az Isten rendje, amelyhez mindannyiunknak alkalmazkodni kell, mert hiába lázadunk, nem tudjuk fölülírni. Hiába lázad egy gyermek, nem tudja fölülírni. Hiába lázad egy felnőtt Isten törvény ellen, nem tudja fölülírni. Hiába döntjük el, hogy majd mi megteremtjük itt a Földön az örök életet. Testvérek, fejlődhet a genetika ide meg oda, de soha ne gondolja senki, hogy el fogunk odáig jutni, hogy az emberek nem halnak meg a végén. Ne gondoljuk már ezt. Lehet mondani, hogy nincs Isten, én nem hiszek a halálon túli életben, nem hiszek Isten ítélőszékében, lehet mondani, csak ez nem változtat semmit a tényeken. Azon, hogy Isten van, hogy ítélet van. Elhitethetjük magunkkal, de ez nem ír fölül semmit. A szülőnek tanítania, oktatnia kell a gyermekét arra, hogy az Isten teremtésében van egy hierarchia, amelynek a legfelső fokán maga Isten áll. És ez a hierarchia azért jelent meg a teremtésben, Isten, ember, szülőség, gyermekek, mert Isten ebben rejtette el, és ebben készítette meg az ember számára a boldogságot és a jólétet. A gyermeki Isten tisztelet formája az tulajdonképpen a szülők felé való engedelmesség. A szülők tisztelete, mert az a gyermek, amelyik tiszteli a szüleit, Isten tiszteli, elfogadja Isten rendjét. És hiába próbál egy szülő úgy Isten tiszteletre nevelni gyermeket, ha közben nem követeli meg tőle, hogy engem is tiszteljél, mert Isten teremtési rendjében nem kerülhető ki a szülő. Olyan nincs, hogy valaki, egy gyermek nagyon tiszteli Istent, de a szüleit meg utálja, semmibe veszi. Értsétek meg, hogy Istennek van egy ilyen teremtési hierarchiája, amely akkor működik jól, ha az ő parancsait, a tanításait komolyan vesszük, azt alkalmazzuk magunkra, gyermekeinkre, és ők is azt veszik magukra. Mindennek, ha ezt komolyan vesszük, a parancsolat szerint jó következménye van. Mert azt mondja Isten ebben a parancsolatban, az 5. parancsolatban, hogy tiszteld apádat és anyádat, ez egy fölszólítás, és ott van benne a folytatás, hogy hosszú ideig élj és jó dolgod legyen azon a földön, ahová bemész. Ha a szülő Istent komolyan veszi, Isten rendjét alkalmazza a családban, a gyermekével szemben, akkor tulajdonképpen a bűntől óvja meg a gyermekét. Mi a baj a bűnnel, testvérek? Mindannyian tudjátok, a bűnnel az a baj, hogy a bűn megöli az embert. A bűn szétrombolja az élet minőséget. Az a baj a bűnnel, hogy elmegy egy gyerek, önbíráskodik és lelő 8 másikat. Az a baj, hogy ott marad 8 olyan család, akik elvesztették a szemük fényét, a gyermeküket. Meg ott marad egy olyan család, ahonnan ez a gyerek jött. Akik hogy éljenek így tovább, hogy az ő gyermekük ilyet tett? Testvérek, a bűn az megöl, szétrombolja az életminőséget. Minden bűn ilyen. A legkisebb hazugság is. Öl, rombolja a jót. Aki a jóra okít, tanít és nevel, az tulajdonképpen Isten ígéretét ágyazza meg. Azt az ígéretet, amely így szól, hogy jó dolgod legyen azon a földön, ahova bemész és hosszú ideig élj. Az ígéret, a jó, az következmény, amely a szülők és ezáltal Isten tiszteletéből származik. Mert Isten azt mondja, hogy akkor megmaradsz, akkor fent maradsz, és ez az Isten szerinti jól lét. Szeretném, ha értenénk, nagyon becsüljük azt, hogy a kormány minden támogatást megad a családoknak. De egy nemzetet nem pusztán azt tart meg, hogy gyerekek születnek biológiailag. A jóhoz, ahhoz, hogy a miénk legyen a Kárpát-medencének ez a kicsinke maradéka még, ahhoz az kell, hogy Isten tiszteletre neveljük a következő generációkat, mindazokat, akik megszületnek. Emlékeztessük őket arra, hogy a Teremtő Istennek van egy rendje, mert hogy szól az 5. parancsolat? Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj, és jó dolgod legyen azon a földön, ahová bemész. A kormánynak nyilván az a dolga, hogy megteremtse az anyagi bázisát annak, hogy családok gyermekeket vállaljanak. De nem a kormány dolga az, hogy a megszületett gyermekeket Isten tiszteletére tanítsa. Ez a te dolgod, meg az én dolgom. Ez az egyháznak a dolga, de legfőképpen a keresztény szülőnek a dolga. Ezt nem lehet átvállalni. És ha azt akarjuk, hogy jó legyen dolgunk, és hosszú ideig legyen itt jó dolgunk, akkor erre az útra rá kell lépnünk. Testvérek, ma megünnepeljük ezen a napon világszerte, hadd mondjam így, a szülőséget. Hadd legyek egy kicsit ünneprontó. Ünnepeljük meg ezen a mai napon a szülőséget, mert bibliai értelemben édes anya nincsen édesapa nélkül. Sajnos a világ kitalált már egy olyan intézményt, ahol meg lehet vásárolni sejteket, és nem kell egy fizikai apuka egy családhoz, de a Biblia nem ismer ilyen konstrukciót. Ez a mi alkotásunk, ami oda fog vezetni, ahova már vezetett is néhány társadalomban. Nem volt feltétlen jó ötlet külön apák napját kijelölni. Ugye volt anyák napja már régóta, most az újkorban kitalálták, legyen már apukák napja is. Nem. Amikor ma összejövünk a családjainkban, ünnepeljük meg a szülőséget, édesapát és édesanyát, akik révén mi Istentől az életet kaptuk. Mind a kettőjüknek elengedhetetlen szerepe van ebben. Nem kisebb és nem nagyobb. Ha keresztény szülők vagyunk, akkor értsük és szívleljük meg, hogy a nevelés, az oktatás nem alternatíva az életünkbe, hogyha van kedvünk, csináljuk, ha meg nem, nem, hanem kötelesség, méghozzá Isten követelése velünk szemben, és arról kell, hogy szóljon a mi tanításunk és nevelésünk, hogy a gyermekünket Isten felé vezetjük, Isten rendjének az ismeretébe avatjuk. Akik gyermekek itt a gyülekezetben, azokat hadd kérjem meg arra, hogy értsék meg, hogy Isten követelése velük szemben az, hogy tiszteljék a szüleiket, adjanak súlyt a szülőknek. Nem vonulunk el, nem csapjuk be az ajtót, nem zárjuk magunkra a szoba ajtaját, nem merülünk el a fülhallgatóba, mert éppen utáljuk a szüleinket, hanem a keresztény gyermek adjon súlyt az ő szüleinek. Fogja be a száját, ha a szülő elkezdi tanítani. Hallgassa végig. Engedelmeskedjen a szüleinek, akkor is, ha nem tetszik éppen az neki. Ezzel mutatja meg egy istenfélő fiatal, hogy ő Isten parancsát, Istent komolyan veszi. Azt pedig mindannyian vegyük komolyan, hogy a megmaradás, a jólét, az igaz Isten tisztelet következménye és áldása, Isten teremtési rendjének elismerése, alkalmazása, megkövetelése nélkül bármilyen földi jólét illékony és rendkívül mulandó, egyetlen egy közösség sem maradhat meg, amely Istent nem tiszteli és nem maradhat fent. Legyünk mi olyan közösségé, ahol Istentől kapott állapotunkat, gyermekségünket, szülőségünket, párválasztásunkat, nagyszülőségünket komolyan vesszük, és Isten törvényének megfelelően igyekszünk megélni. Amen. Kedves testvéreim, a 128. zsoltárunkat keressük most ki, és fennállva énekeljük el ezt a zsoltárt mindhárom versével, különösen is oda figyelve mindarra, amit most énekelni fogunk. A 128. zsoltárunk így kezdődik. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli.
Ki az Istent féli, ő utaiban járván ösvényit kedveli, mert magad a táplálod kezed munkájával, Isten megáldja dolgod, lát jó állapottal. Házadban feleséged, mint a szőlővessző, szép gyümölcsöt hoz néked, ha eljő az idő. Gyermekédet te asztalod körül rendel, mint olajvesszőt, kékben szíved örül. Ez igen szép ajándék, mit az Isten enged, az ő benne hívőknek, akiket ő szeret. És végre te meglátod fiadnak fiait,
helyünket elfoglalva imádkozzunk. Úrunk, segíts el bennünket az Isten félők boldogságára. Olyan sok mindennek tudunk mi örülni ebben az életben, de a mi örömeink múlandó örömök. És olyan jó lenne végre eljutni arra a tartós boldogságra, amelyről ez a Zsoltár is szól. Segítse bennünket az igaz, tiszta Isten félelemre, amely nem csak abban áll, hogy megismerünk téged, hanem abban is, hogy alárendeljük életünket, életvitelünket a te ígédnek és kijelentésednek. Így légy nekünk segítségül a szülőség tiszta és szent megélésében a te igéd tanítása szerint. Így légy nekünk segítségül gyermekségünk megélésében. Könyörülj meg rajtunk, hogy higgyünk abban, amit te ígérsz. Hogy tudnélik, a neked való engedelmességben van elkészítve számunkra az a jó, amelyre vágyunk, amely nem csak nekünk személyesen jó, hanem mindazoknak, akik körülöttünk élnek. Megköszönjük te neked ezen a mai napon szüleinket, édesanyánkat, édesapánkat. Azt különösképpen is megköszönjük, Urunk, ha általuk oktattál és neveltél bennünket a te igazságaidra. De köszönjük neked a mi gyermekeinket és unokáinkat is. És arra kérünk, erősíts meg bennünket, hogy higgyünk te neked. És akarjuk őket arra jóra nevelni, tanítani, emlékeztetni, kifogyhatatlan szeretettel, türelemmel, amelyre nekik is el kell jutniuk, hogy boldog emberekké legyenek. Kérünk így téged a fölnövekvő generációkért, a generációk kapcsolatáért. Így kérünk téged, hogy áld meg azoknak fáradozását, akik a bibliai rend szerint tanítanak, nevelnek, oktatnak, hoznak döntéseket. De arra is kérünk, hogy rontsd meg az ördögnek minden munkáját, amellyel arra csábít országokat, népeket, hogy a te teremtési rendedet elvessék. Mi tudjuk és hisszük, hogy ebből baj származik pusztán. Pusztulás és nyomorúság. Urunk, ettől óvjál meg bennünket. Kérünk most téged az édesanyákért, erősíts meg őket tőled nyert ajándékaik nevelésében, férjeikkel együtt. Kérünk téged azokért, akik szeretnének édesanyák lenni, hogy adj nekik társat. Kérünk téged olyan férfiakért, akik édesapákká szeretnének lenni. Segíts, hogy megtalálják a párjukat. Ajándékozz meg azokat is gyermekkel, akik régóta vágynak arra. Hallgass meg könyörgéseiket, ha alázattal és hittel kérik a gyermek áldást tőled. Kérünk ma téged azokért a gyermekekért, akik elvesztették szüleiket. Köszönjük, hogy te rajtuk is tudsz segíteni. Emlékezzél meg az árvákról. Kérünk téged azokért a generációkért, akik hamis hitben nőttek föl, akik fegyvert fognak, követ fognak, tüntetnek, ordibálnak. Urunk, könyörüljél meg rajtuk, hogy végre megérthessék azt, hogy téged sértenek meg, és ennek büntetését el nem kerülhetik, ha meg nem alázkodnak a te szent színed előtt. Kérünk téged ezen a héten azokért, akik számot kell, hogy adjanak tanulmányaikról. Áld meg az érettségizőket, segíts meg őket vizsgáikban. Adjál nekik becsületes, tiszta szívet, és juttasd eszükbe mindazt, amit megtanultak. És így áld meg mindazokat itt a gyülekezetünkben, akik a konfirmációra készülnek. Az ő szívükbe plántáljad hozzád és feléd való alázatos hitet, hogy majd így érkezhessenek oda konfirmációs fogadalomtételükre is. Urunk, hallgass meg bennünket, légy és maradj a mi gyülekezetünknek is fejedelme, ura, megtartója minden időben. Amen. A következő csendes percben kikél maga személyes imádságát, mondhatja el Isten előtt. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival könyörögjünk közösen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.